Meséljen arról, hogyan képes csak úgy kiemelni valakit a tömegből, és egyszerűen lelőni. Hogyan képes lelőni egy ártatlan embert?
Ki ártatlan? Hogy ártatlan, Wayne? Maga az?
Én ártatlan vagyok, igen. Gyilkosságban legalábbis.
Szerintem te is ölsz. Isten minden teremtménye gyilkolt számtalan formában. Vedd csak a vadont. Az egyik faj elemészti a másikat, mi pedig az iparral kipusztítjuk az összes fajt és a vadont. Csak ezt civilizációnak hívjuk, nem gyilkosságnak. A legtöbb ember hát rászolgált a halálra.
Miért? Miért szolgált volna rá?
Azért, mert mindenkinek a múltjában lappang valami undorító titok. A legtöbbjük már halott, csak arra vár, hogy kiteljen a sora. És itt jövök én, a sors küldötte. Csak a magvak halhatnak meg maguktól, mert amint a földre hullanak, új élet sarjad belőlük, és gyümölcsöt hoznak.
Ha jól fejtem meg az elméletét, akkor mindenkinek találkoznia kellene egyszer egy tömeggyilkossal, így gondolja?
Tudja, a farkas sem tudja, hogy ő farkas, a bárány sem, hogy ő bárány. Isten tette őket azzá.
Tehát azt mondja, hogy a világ ragadozó. A farkas megeszi a bárányt, és ez azért van így, mert a bárány ideje kitelt. Tehát az egész liberális lószar a gyengék megmentéséről csak felborítja a természet egyensúlyát, és túlnépesedéshez vezet. Lehet, hogy igaza van, Miki. Nem hiszem, de lehet, hogy igen. A vállalatok fenevadak, az ipar fenevadjai, nukleáris fenevadak, az élet küzdelem. Én csak tudom, hiszen láttam, amikor a szar elöntötte Granadát. Ott voltam, láttam, hogy omlik össze Granada.
Mickey Knox prédikációját hallhattad, kedves néző, az emberi lélek sötét oldaláról, a bennünk élő démonokról, és mindarról a borzalomról, amivé az ember fajulhat, hogyha az életében félrecsúsznak a dolgok. Bizonyára sokan kitaláltátok már, hogy ebben a műsorban a Született gyilkosok című filmről lesz szó, és arról, hogy az elmúlt 27 évben mennyire őrizte meg a frissességét ez az alkotás, és milyen üzenete van a mai médiaviszonyokra, és mennyiben lehet adaptálni ezeket a tanulságokat, amit ez az eszelős film nyújtott nekünk 94-ben, a mai már sokkal rafináltabb, sokkal agyafurtabb tömegpszichózisra, amiben élünk. Szóval erre keressük a ma a válaszokat. Ez itt a Kulturális Extázis. Tartsatok velünk, jöjjön a főcím. Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Szeretettel köszöntök mindenkit a Kulturális Extázis műsorán. Ez most már azt hiszem a 10. adásunk. Én Mosolygó Miklós vagyok még mindig, szerkesztő, műsorvezető, egyszemélyes tartalomfejlesztési szolgáltató és hadsereg. És ma a Született gyilkosokról fogunk beszélni. Oliver Stone, azt gondolom, hogy most már így a 27 év távlatából méltán nevezhető élő klasszikusának, és ő is egy élő klasszikus, mert még él. Ez a film mostanában azért vált aktuálissá, számomra aktuálissá, mert azt gondolom, hogy a médiaviszonyok olyan radikálisan megváltoztak, hogy egy olyan film, ami a korábbi kvázi analóg média viszonyait kritizálta, meg kell vizsgálnunk, érdemes lenne legalábbis utána nézni, hogy mennyiben tartalmaz tanúságokat, vagy mennyiben hordoz üzeneteket a mai, most már nagyon plurális, nagyon szétaprózódott, és nagyon sok oldalról információkkal, illetve félinformációkkal, vagy akár fake news-zal támadó média polipra vonatkozólag. De hát menjünk vissza a múltba. A műsorban úgy fogom tárgyalni a témát, hogy az egyik felében, az első felében fogok beszélni a filmről, a keletkezéséről, tartalmáról egyáltalán, ilyen esztétikai körültáncolása lesz a dolgoknak, és a második felében pedig a jelenről és a mostani szép új világunkról. Szóval 1994-ben mutatták be a filmet. Egyébként ez egy nagyon izgalmas év volt, ugyanis a Ponyvaregény is ekkor startolt el, és ekkor nyert Cannes-ban aranypálmát. Máig emlékszem a filmnek a poszterére, az egy ilyen inkriminált, ilyen nagyon-nagyon jellegzetes poszter volt, a debreceni Apollo mozi kirakatában volt, kiállítva egy hullafehér kopasz férfi arc egy vöröslő napszemüvegben. Engem kicsit cipőre a Republic együttes frontemberére emlékeztetett, Woody Harrelson ezzel a pacekkal, pedig a film 67-es út melletti árokpartját leginkább hullák szegélyezték, és nem zokogó cipők. Szerencsére akkor nem láttam a moziban a filmet, mert még csak 7 éves voltam. Helyette az Oroszlán királyt választottam, hát azért nem meglepő, hogy a Hakuna Matata volt a befutó Oliver Stone helyett. Viszont utólag visszagondolva el sem tudom kézelni, hogy akkoriban mennyire botrányos lehetett ez a film, hogyha most nemrég újra megnézve is sokkolólag hatott, azt tudom mondani. Ugye nálunk 94-ben egy olyan országban vetítették le ezt a filmet, ahol 2 csatorna volt, és Antal Imre a szeszélyes évszakokkal még főműsoridőben kuncoghatott a piszkosban a fotőjben. Tehát egy ilyen nagyon fura, kicsit elaggott, kicsit ilyen unalmas, szürke, posztkádári millióbe robbant be ez a szín és erőszakorgia. De hát nem is nekünk szólt, ugye, hanem az akkori USA-nak, ugyanis Amerikában, mondanom sem kell, akkoriban egy teljesen más történetet írtak. Az analóg televíziózás ekkor lett a csúcsra járatva. Nem sokkal vagyunk a sivatagi vihar, azaz Irak megszállása után. Aztán 1992-ben zavargások törtek ki Los Angelesben, egy Rodney King nevű, egyébként büntetett előjeletű fekete sofőrön elkövetett brutális rendőri túlkapás miatt. Majd, miután ez megtörtént, ez a gyilkosság, néhány napra rá egy korai boltos agyon lőtt egy Latasha Harlins nevű fekete kislányt, mert tolvajnak vélte, hát ekkor természetesen elszabadult a pokol. 6 napig tartott leverni a lázadást, lángba borult fél elé, egész kerületek szigetelődtek el egymástól, és később sok morbid vicc és popkulturális alkotás csattanója lett az afroamerikaiak és a koreai bevándorlók közötti ellentét. Máig megrázóak azok a képek, és tényleg szürreálisak is, hogy látjuk, ahogy a háztetőkön járőröznek a koreaiak, hogy védjék a vegyes boltjukat. 93-ban aztán folytatódott a purpallé, az akkor még gólyakorú alkaidások majdnem felrobbantották a World Trade Center-t. Az volt a tervük, hogy az alapoknál robbantanak, és a tornyok dominóként egymásnak dőlve döntik le magukat. Az Al-Qaida ekkoriban terrorista körökben még csak egy ígéretes startupnak számított, és hát ugye tudjuk, hogy hol volt még a vége a történetnek. 94-ben aztán, és ez már a született gyilkosok premierjének az éve, O.J. Simpson, becenevén Juice, egykori NFL játékos, majd színész, több készúrással brutálisan meggyilkolta fehér feleségét, ennek majd lesz szerepe, Nicole Brown Simpsont és annak szeretőjét, Ronald Goldman. Az évszázad perének titulált büntető eljárás végén felmentették O.J. Simpsont, és ebben nagy szerepe volt Johnny Cochrannek, ugyanis Johnny Cochran fekete bőrkesztyűs mutatványa lényegében a villamosszékből húzta vissza O.J.-t, aki mosta a véres kezeit és szabadon távozott a per végén. Halál, vér, szenvedés, erőszak. Ez jutott az amerikai népnek a 90-es években, a Seinfelden és a jó barátokon kívül. Ja, és még valami, a nagyság mítosza. Egy nemzet sem annyira megszállottja a hírnévnek, mint az amerikai. A grandeur, a feneked a címlapon mottoja minden amerikai agyába befészkelte magát, és talán még egy kicsit többet is ér, mint az USA dollárban kifejezett net worth. Ugye szokásos az amerikaiaknál, hogy gyakorlatilag a nettó értékben adják meg egy ember státuszát, mondhatjuk. Egy fiatal, alig 300 éves nemzet ideálja a legyőzhetetlen self-made man, aki gazdag, de főleg híres lesz azáltal, hogy az egyszeri tévénéző a pajzsára emeli. Ez a jelenség ihlette Quentin Tarantino ötletét, amiből a film készült, a született gyilkosok. az már csak haba tortán, vagy fun fact, hogy a Tiszta románc és a Született gyilkosok valójában egy film lett volna, csak ketté szedték, mert ilyen-olyan produceri megfontolásokból. Az meg egy még fanabb fact, hogy Tarantino utóbb elhatárolódott a forgatókönyvtől, mert szerinte Oliver Stone rendező annyira szétszabdalta, hogy rá sem lehet ismerni a filmre, így hivatalosan csak a sztoriért felelős a géppuska nyelvű VHS bandita. A történet középpontjában Mickey és Mallory Knox áll. Mindketten traumatizált gyerekkor tudnak maguk mögött. Mickeynek verekedős apja és csúnya szájú anyja volt, Mallory pedig rendszeresen megerőszakolta az apja, amit az anyuka szó nélkül eltűrt. Nem csoda tehát, hogy nem lett belőlük kiegyensúlyozott felnőtt a munkaerőpiacon, így inkább a veszett kutyaként gyilkoló szerelmes pár pozícióját pályázták meg az állásbörzén, és hát mondhatjuk, hogy sikerrel. Az ő álmokfutásukat kísérik végig a filmben, ők a protagonistái a filmnek, akik rendes szabályok szerint antagonistának, azaz rossz fiúnak és rossz kislánynak minősülnének, de az az igazság, hogy nehéz rossz fiút és rossz lányt találni egy olyan filmben, amiben egy kivételével mindenki geci. És hát a főgeci, aki ki is vívja magának ezt a hizelgő jelzőt, és el is hangzik ez a megnevezése, az pedig Wayne Gale, a tarajos Goethe frizurás, vagy inkább ilyen baby dino hajú média geci, tévés műsorvezető. Amerikában máig imádják ezeket a real-time bűnügyi dokumentum sorozatokat, ahol rajtaütéseket filmeznek le, és iszonyú hatásvadász módon szólaltatnak meg benne minden szereplőt. Kicsit az a hanghordozás ugorhat be nekünk erről, mint a Tanúban, amikor Daniel Zoltánról olvassuk a vádiratot. Akkor még nem sejtette, hogy az űrgebőrbe vart búvárok gyomrában fogják megtalálni a gyermeke marinált lábacskáit. Pont. És reklám. Szóval Wayne Gale ez a típusú tévés. A magyar hazában is találhatunk rá példát, bár ez a magyar megfelelője kevésbé karizmatikus módon geciskedik a nézővel. Egyfajta szegény ember Wayne Gale-je, ő Hajdú Péterről beszélek természetesen. Tehát Wayne Gale közvetíti Mickey és Mallory álmokfutását egészen a film végéig, és interjút készít Mickeyvel a börtönben, minden idők legnagyobb nézettségében reménykedve. Ebből hallhatunk egy részletet egyébként az intróban. További gecik a filmben, egészen ellenszenvesek, tehát ez egy olyan névsor, hogy az ember nem is tudja, hogyan kapkodja a fejét, hogy ki a gyűlöltebb és ellenszenvesebb és rémálmokat keltőbb figura. Van a börtönigazgató, akit Tommy Lee Jones alakít, egy káromkodó, idegbajos, nyilvánvalóan semmifajta emberi gesztusra és szeretet nyilvánításra nem képes lényegében. Mondanám azt, hogy csöndes pszichopata, csak mivel fejhangon üvöltözik és a nyála folyik, ezért nem mondhatom. Illetőleg Scagnetti nyomozó, akit az akkor még fiatal és bohó Tom Sizemore alakít, akkor még nem volt szegény piás és szétcsúszott. Scagnetti pedig hát lényegében követi ugyanazt a elvet, hogy híres emberek hátán felkapaszkodva lehet aztán igazán híresnek lenni, és mivel Amerikában mindenki híres akar lenni, ezért ő zsaruként azzal akar magának hírnevet szerezni, hogy elejti a legrangosabb, legjobban vágyott vadat, ugye gyakorlatilag hetek óta a nemzetet rettegésben tartó gyilkos házaspárt. De annak ellenére, hogy ő ugye a törvényt szolgálja, ugyanolyan elvtelen, erkölcstelen és bármifajta etikai normától függetlenül és attól amorálisan mozgó figura, mint azok, akiket üldöz. Borzasztó figurák ezek. Egyébként a színészek remekül alakítják ezeket a renteket, ezeket a kirohanásokat, ezeket a hisztérikus rohamokban feltörő agresszív álmukfutásokat. És mondhatnám azt, hogy túljátszák, de valójában nem játszák túl, mert nyilvánvalóan ugye a művészet alapvető feladata az, hogy ugye valamire rámutasson, felnagyítsa, vagy sűrítse, és ugye az arcunkba tolja, és ez remekül működik itt. Az egész filmnek van egy erős karikatúra jellege, és itt ugye a későbbi Tarantino filmekből már gondolhatjuk, hogy melyek ezek a hipererőszakos, rengeteg hektoliter paradicsomlevet tartalmazó jelenetek. Az egész történetben az egyetlen erkölcsileg fedhetetlen szereplő az az indián, aki ugye meglátja Mickeyben a démont, és ahelyett, hogy kiűzné, valójában hagyja magát felemészteni általa. De ő az igazodási pont, ahol még a démon is meghátrál, meghőköl, hiába öli meg, hiába pusztítja el a fizikai testét, valójában értelemszerűen abban a pillanatban, hogy belépett a wigwamjába, erkölcsi verességet szenvedett tőle. A filmnek talán a csúcspontja az a börtön jelenet, ahol egyébként az interjú is készül, ahol minden karakter gyakorlatilag egyfajta ilyen orgazmikus őrületbe kezd. Wayne Gale, ugye, aki eddig csak simán beérte azzal, hogy a feleségét csalta, és amerikaiak millióinak az agyát mosta teljesen sterilre, és aztán később többször hívta őket agymosott zombinak is. Szóval Wayne Gale ráérez a gyilkolás ízére, és a hihetetlenül gicsesen díszített 90-es években nyakkendőjét a fejre kötve, azt bandanaként hordva rohangál fels alá, mint valami zsebrambó. Nagyon vicces, mert a börtönben egyébként az interjú után egy börtönlázadás tör ki, és ennek örve alatt Mickey és Mallory ugye elhagyják a tett helyszínét. Nagyon izgalmas az a vizuális világ, amit Oliver Stone teremtett. Nem is lehet hagyományos értelemben vett narratív filmnek tekinteni abból a szempontból, hogy baromi sok vágás van benne, sokkal inkább videóklipszerű, ugye ekkoriban az MTV-n fantasztikus videoklipek születtek, ez lehet azt mondani, hogy a videoklipek aranykora. Nagyon sok vágás, nagyon sok vizuális hatás, nagyon sok olyan fajta ilyen kitekintés, mint ami a Family Guy-ban szokásos, hogy ezek allegóriák, metaforák az adott hangulatot, vagy az adott érzést materiálisan kivetítő képek, amelyek hát egy idő után felkavarják az embert, szóval a született gyilkosokat nézni kicsit olyan érzés, mint a mechanikus narancsban, ha emlékeztek arra a jelenetre, amikor kipeckelt szemmel nézetnek a főhőssel mindenféle erőszakos jelenetet, szóval nagyon-nagyon túl tudja tölteni az embert, és ráadásul még ugye a magyar szinkron hozzá is tesz abban, hogy ugye a káromkodásokat, mindenfajta cifra kanyarral és egyéb váratlanul brutális megoldással látja el. Szóval a vizuális és a hanghatások, tehát az audio hatások, azok tényleg egy idő után túltöltik az embert. Tehát nyilván a cél az arról szólt, hogy, vagy a cél az az volt, én azt gondolom legalábbis, hogy egy ilyen balos kritikáját, ilyen balos értelmiségi kritikáját adja Amerika TV-mániájának, ami aztán később tovább gyűrűzött a videójátékok felé, és a többi. Nyilván volt ebben igazság, de aztán kiderült, hogy a valóság ennél jóval összetettebb és árnyaltabb. Van erre egy jó angol szó, vagy kifejezés, a glamorization of violence, amit sokat gondolkodtam, hogy hogy lehetne magyarul jól megfogalmazni. Én talán azt lehetne, hogy az erőszak menővé tétele, amikor az erőszak cool, amikor az erőszakot úgy esztetizálja a média bármilyen formájában, hogy az ne egy elutasítandó, elrettentő dolog legyen, hanem valami titkos vágyat ébresztő ilyen rituálé. Ezt lehetne mondani, és hát nyilván ez egy olyan örök ösztön az emberekbe, ami hát kezdetektől fogva bennünk él. Ugyanaz az alig titkolt izgalom és érdeklődés irányítja a nézőket ilyenkor, mint a középkori nyilvános kivégzéseken, vagy a bikaviadalokon a publikumot. Vagy ahogy egyszer Frey Tamás egy könyvében olvastam, valamelyik ilyen távoli vidéken járt éppen, tehát ezek még nem a mostani ilyen fikciós regényei voltak, hanem amikor ő még ilyen Indiana Jones volt, volt egy ilyen mondat, hogy when it bleeds, it leads. Ezt vagy a CNN-en, vagy valahol az Al Jazeera-n valahol mondták, és ez tényleg így van, hogy ha robbanás van, tűz van, halál van, vér folyik, akkor az emberek a képernyőkre tapadnak, és hát ez egy elég szomorú látleletét adja az emberi természetnek. Természetesen mondom, ez nem egy egységes és homogén vélemény, de alapvetően igaz, hogy az emberek mindig vevők a tragédiára, mindig vevők a sok hatásra, és mindig keresik a katarzist, jöjjön az bármilyen irányból is. Nos, hát a film ezt az esztétikai hatást próbálja elérni, és ezt nagyon jól szolgálja az a szaggatott, sokak számára összefüggéstelen szerkezet, amiben ugye megalkották, és nagyon vicces kitekintések vannak az amerikai média történetre is, például amikor van egy jelenet, amikor egy szitkomban mesélik el a Mickey és Mallory megismerkedésének a történetét. Volt az 50-es években az USA-ban egy I Love Lucy nevű sitcom, aminek a mintájára I Love Mallory címmel mutatják be a kamasz Mallory életét, ami hát egy eléggé sivár és rémes történet volt, de aztán megérkezik a hentes fiú, ugye Mickey, és kimenti a hercegnőt a sárkány karmaiból, és innen indul el ugye az ő közös gyilkolásuk. És az a nagyon érdekes, hogy valójában tényleg a gyilkosság, mint egy ilyen statement, egy ilyen, vagy egy politikai statement is lehetne, de valójában inkább egy ilyen amorális kiáltvány a világhoz, mi szerint mindenki bűnös, mi szerint mindenki gyilkol, és az a fajék egyszerűségű gondolat, hogy az erősebb megöli a gyengét, és az gyakorlatilag egy olyan természeti jogi törvény, ami ellen nem lehet holmi liberális finomkodással szembe menni. Nos, hogy ennek az ősi természeti parancsnak szereznek érvényt a hőseink. Na hát ez volt a 90-es évek, és azóta ugye eltelt 27 év, és nagyon megváltozott a világ. És mi volt, ami változott? Hát elég sok minden. Például átéltük a terror elleni harc évtizedét. Már ugye úgy tűnt, hogy Francis Fukuyamának lesz igaza, és egy ilyen live happily ever after lesz mindenkinek, de aztán kiderült, hogy a 90-es évek happiness-ének papírvékony jégrétege alatt alattomos és szörnyű erők mozgolódnak. Aztán becsapódtak a repülők a két toronyba, és minden megváltozott, mint az köztudott, ahogy Safra nekünk mondta. Nyilván az a banalitás is megtörtént, hogy egy teljes készlet vadonatúj neutrogéna samponomat dobta ki a szigorú eunuka reptéren, hogy minden check-innél vetkőzős póket kellett játszanunk pakli nélkül. Aggodalom, stressz, az ártatlanság elvesztése. Tehát a mindennapi életünkre is nagy hatást gyakorolt a terrortól való rettegés, és ez még csak a 2000-es évek voltak. És most ugye újabb létünket fenyegető kihívással kell megküzdenünk, és ez most kivételesen semmi köze a tányér sapkás ruszki öreguraknak, vagy fejkendős hambalázó terroristáknak. Nem, ez ugye a klímaváltozásról van szó. De annak ellenére, hogy a klímaváltozás egy ilyen távoli, folyamatosan fenyegető veszélyt jelent, a digitalizáció, a Facebook és az egész online világ térnyerése talán még kézzelfoghatóban formálta át az életünket. Mert tényleg a nukleáris erőszak globális fenyegetettsége már egyre kisebb, csak az eszkimó kamaszlány próbálkozik meg néha, hogy a meglévő erejét fitoktassa, de ő is körülbelül csak alamizsnát akar kizsarolni a fejlett világból, mint a tálibok Afganisztánban. A vér, az erőszak és a szenvedés helyett egyre inkább előtérbe kerül a zűrzavar, a káosz és a bizonytalanság. Tehát az a fajta bizonytalansági tényező, mi szerint már nem tudjuk, hogy mi igaz és mi hazugság. A valóság utáni világot éljük.
So the Democrats claim that Trump pressured Ukraine into digging up dirt on the Biden family, and their only real evidence of that is a transcript of him doing it.
So what did he say on the transcript?
What transcript?
Well, you just mentioned a transcript.
Check your tape. I said no such thing.
You said the only real evidence was a transcript of Trump pressurizing Ukraine.
There's no such place as Ukraine.
Yes, there is.
I choose to believe there is not.
Ugye a fake news, ez a kifejezés, amivel mindenki megismerkedhetett a Trump elnök megválasztása után. Lehet tudni, vagy nem lehet tudni, hogy az oroszok belenyúltak-e a választásokba, vagy sem az USA-ban, de az mindenképpen fontos, hogy a mai világban, amikor például egy úristen, mi annak a neve, annak a face mesh programnak, nem fog eszembe jutni, amivel gyakorlatilag valós időben lehet egy ember arcát átmaszkírozni, átfotoshopolni egy másik ember arcává, akkor már tényleg a valóság és a manipuláció közötti határvonal teljesen elmosódik, és soha nem lehetünk biztosak benne, hogy kinek hihetünk és kinek nem. Nagyon, nagyon furcsa érzés ez, és az online világ, mivel most már az okostelefonunkkal mindig a kezünk ügyében van, és lényegében a saját magunk kiterjesztéseként működik, ezért sokszor ez egy identitás problémát is jelent, hogy ami vagyok az online térben, ahhoz nekem a valós időben, a való világban mi közöm van. Tehát a Matrix az egy igazabb megvalósulása lehet a saját személyiségemnek, egy igazabb kivetülése, mint a való világ. Ezek nagyon érdekes kérdések, és a fake news valahol nagyon hasonló problémákat feszeget, miszerint ha a hír vélemény, és a vélemény hír lesz, akkor onnantól kezdve már tényleg csak megközelítések és attitűdök léteznek, és nem szilárd tények. Szilárd, hogy mondjam, ilyen mérföldkövek az út mellett, amiben belekapaszkodhatunk, ami mellett megpihenhetünk, hogyha sötét felhők gyülekeznek a fejünk felett. És akkor erre ugye még bejönnek a különböző civil jogi mozgalmak, illetve hát a kisebbségek jogai, ugye gondolok itt a feminizmus negyedik hullámára, illetőleg az LMBTQ és a transzneműek jogainak az elfogadtatására. Azt gondolom, hogy ez a 20. századi egzisztencialista, majd ugye a posztmodern filozófiából eredő felkavarása, fellazítása és végül dekonstruálása a valóságnak, a valóságot úgy fogadjuk el, mint egy ilyen megfogható, megkopogtatható és fizikai értelemben tapasztalható létezőt, mint itt ez a pult, ahol most ők, ez egy tölgyfa pult. Szóval, ha ezt így fogjuk fel, akkor a posztmodern gondolat az mindenképpen az utolsó mencsvárunkat rombolta le, és az utolsó mentő mellényeinket szúrta ki. Tehát már nem lehet tudni, hogy valaki nő-e vagy férfi, nem számít, hogy nő-e vagy férfi, nincsenek stabil koordináták, stabil viszonyulási pontok, hanem csak a létezés van, és egy idő után már az is kérdőjelessé válik. Az fontos egyébként látni, hogy nem is én személy szerint, mint ennek a műsornak a műsorvezetője, én abszolút liberális vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a szabadság a legfontosabb érték az ember életében, és senkinek a kiteljesedését nem szabad korlátozni addig, amíg a más boldogulását ezzel nem sérti. Viszont azt is látom, hogy rengeteg olyan tradíció szűnt meg, vagy sérült az elmúlt 30 évben, ami ahhoz volt szükséges, hogy valahogy elhelyezzük magunkat a világban, hogy valahol elrendezzük saját életünket, legyen mihez képest mérni magunkat. És itt most belemehetek a nagyon banális mi a jó és mi a rossz kérdésébe, de azt gondolom, hogy azóta, hogy egyre több a patchwork család, egyre több a csonka család, vagy az olyan ember, akinek nem volt gyerekszobája, amiről nem ő tehet, és ugye itt a nem volt gyerekszobája azt jelenti, hogy nem mondták el neki azt, hogy bizonyos dolgokat csinálunk, és bizonyos dolgokat nem csinálunk, nem kapott ilyen imperatívuszokat az életében, így gyakorlatilag, ha találkozik egy erkölcsi dilemmával, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog meginogni és rosszul választani. És ez a rosszul választás, ez valahol végén a saját lelkének az elveszejtéséhez vezet. És azzal, hogy mindent dekonstruálunk, hogy mindent relativizálunk, és hogy például a liberális média nagyon sokszor ironizál, és cinikusan viszonyul korábban egyébként tényleg ilyen világító toronyként szolgáló társadalmi értékekkel, az nem viszi előre a dolgot. Tehát sokan kritizálják az egyházat, egyébként teljes joggal, nagyon-nagyon ráférne egy alapos reformcsomag, ami hát nyilván egy több ezer éve működő intézménynél nem egy egyszerű feladat, viszont azt is meg kell érteni, hogy össztársadalmilag fontos az, hogy ugye legyenek olyan biztos helyek, intézmények az emberek számára, ahova a problémáikkal fordulhatnak, pontosan azért, mert hogy a család, mint a társadalom alapegysége megszűnni látszik, vagy átalakulni, vagy meggyengülni. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen konzervatív prédikáció a részemről, csak egyszerű gyakorlati helyzet jelentés arról, hogy hát bizony-bizony az embereknek segítségre van szüksége, és nem véletlen, hogy felértékelődött a szerepe a spiritualizmusnak, a pszichológusoknak, a coachoknak, amiknek egy részét, meg egészét is jónak tartom, de ez a fajta hisztérikus igény, az mindig azt juttatja eszembe, hogy egy fuldokló emberről beszélünk, mint a mai emberről, aki bármilyen faákhoz, kötélhez, bármihez odakap, és próbálja magához húzni, csak hogy ne nyelje el az örvény. Szóval mindenképpen fontos, hogy ezt felismerjük, és a múlt értékeiből is megtartsunk dolgokat, vagy alakítsuk át, de semmiképpen se töröljük el. És hát ami a mai média viszonyokat illeti, az mindenképpen nagyon érdekes lenne ma megcsinálni egy ilyen filmet, ugyanis a korábbi gyakorlatilag monopóliummal rendelkező állami és piaci szereplők, tehát állami, illetőleg kereskedelmi, tehát profitorientált piaci szereplők mellett, illetőleg lassan helyett megjelent ez az ezernyi szilánkra szétrobbant egyéni szolgáltatóknak a világa. Tehát az, hogy gyakorlatilag most már demokratikus lett a médiapiac, bárki indíthat saját videoblogot, podcastet, bármit, tényleg ez egy fantasztikus dolog, viszont pontosan azt eredményezi, amit mondtam, hogy az ezer hang kakofóniájában elvész valahol az igazság, a bölcsesség, az útmutatás talán. Tehát, hogy nagyon nehéz dolog egy olyan világban létezni, ahol csak vélemények vannak, meg pletykák, és nem tények, nem szakértelem, hanem csak legfeljebb jól értesültség. És ez az egyik dolog, ami ugye az információt illeti, a másik pedig ugye az Instagram világában a szépségideál, ami gyakorlatilag uniformizálta a női testet, hogy hogyan kell kinéznie, és a férfi testet is. És gyakorlatilag hihetetlen dolog, hogy tényleg egy testtel egy ember egy karriert tud csinálni azzal, hogy egy lényegében egy kigyúrt, aranybarnára sült szendvics emberként reklámoz különböző kapitalista szereplőknek a termékeit. Ez számomra nagyon meglepő, őszintén. Illetve amiről még akartam beszélni, amikor volt szó erről a glamorizing violence dologról, hogy ugye az erőszaknak az esztétizálásáról. Nagyon érdekes, hogy a Rolling Stone magazin két tömeggyilkost is a címlapjára tett. Az egyik még a 60-as években Charles Manson volt, a másik pedig azt hiszem 2011-ben az a csecsen robbantó srác, 19 éves, aki a bostoni maratonon robbantott, és ez sok vitát váltott ki, hogy az ártatlan, angyali tekintetű, bogjas hajú fiú mennyire hasonlít Jim Morrisonra, és mennyire erősek az áthallások, pláne egy ilyen könyvzenével vagy rockzenével foglalkozó magazinnál, valamilyen váteszé vált rockstárral, és hát, hogy ezt nem szabad megengedni, és hát persze a Rolling Stone is az eladásokat és a botránykeltést is és a profitot választotta a, nem is tudom, mérsékelt jó ízlés helyett, talán lehetne így fogalmazni. Összességében azt lehet mondani, hogy 1994-hez képest a világ talán egy kicsit békésebb hely lett, viszont ha lehet, még jobban össze van zavarodva, mint valaha, és itt tartunk most, ebből az örvényből, ebből a káoszból kellene kiúsznunk a partra. Én nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Köszönöm, hogy velem voltatok. Kövessétek be Instán a műsort, ott osztok meg, főleg képanyagokat is, meg majd videókat is. Van Facebook oldala is a műsornak, azt is lájkoljátok be, és meg tudjátok hallgatni ezt a műsort most már Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, és természetesen a honlapon is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, jövő pénteken is találkozunk, szép estét, ciao, sziasztok!